Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal a világhírű Bél ügyek című sikerkönyv szerzőjének, Julia Andersnek a legújabb kötetéről lesz szó. A címe pedig A testünk jelzései összhangban önmagunkkal.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Julia Anders Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvét mutatja be Olá Andrea a következő egy órában. A test belső kommunikációját és a fizikai érzelmi folyamatok összefüggéseit mutatja be a mű. Persze ezzel segítheti is az egészségesebb életmódot. A kötet különleges hangsúlyt fektet a szervek karaktereire, a biológiai védelmi vonalakra és arra, hogyan hatnak ezek a társas kapcsolatainkra. Olá Andrea a könyv fordítójával majd Játa Eszterrel beszélgetett.
Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében, de vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha elolvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Anders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző a könyv alapötletéről.
Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, akihez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartsák a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
tankre szinte. Így van, így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is. Szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
igen,
benne, ugye?
Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat. Úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul. Szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Igen. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűgöz, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van, de hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert ír a légzésről, a légszennyezésről?
Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogógázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedésnek. És itt kitér arra, hogy ugye a politika milyen komoly szerepet játszhat abban, hogy egészségesebbek legyünk.
Eszembe jutott, amikor a légzéstechnika részt olvastam, hogy az ember sosem gondolkodik azon, csak csinálja jó esetben, hogy hogyan van összefüggésben az agyunkkal, vagy hogy miért is jótékony.
Ez most azért eléggé divat, hogy előtérbe került, hogy a légzéstechnika az mennyi mindent megoldhat, meg milyen jó eszköz, például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzés technikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
Mindjárt tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy amit az oxigénről megtudtam ebben a fejezetben, az számomra lenyűgöző volt. Ahogyan ír róla, és csak azért, hogy értsék a hallgató, hogy tényleg ez egyáltalán nem egy szokványos megközelítésű könyv, azt írja, hogy az oxigénre a káosz a jellemző, de hogy ő csak mindig kapcsolódni akar mindenhez. Amikor pár oxigén molekula a tüdőnkbe jut, eleinte céltalanul bolyonganak, ám nem sokára változik a helyzet. Amint az első úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervvel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk a gazdasági nyelvből.
Amikor testről beszélünk.
Igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kort okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok. Tehát, hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz. Tehát például az allergiánál ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk, az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Ja. Hogy ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek, és ugyanakkor az élet burka, tehát ugye az élet bőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A készfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést, anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző, de azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma, az orsprének a használata.
Igen.
És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony, vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg ez egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk rossz dolgokat. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a fegyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonai. Ez a fertőzés tette lehetővé, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ezt nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései Összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen a bőr témakörével folytatjuk.
Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorában Majáta Eszterrel beszélgetett a Testünk jelzései című könyvről. A beszélgetés pedig rövidesen folytatódik.